A mi segítségünk, Isten tiszteletünkre az áldás, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, az ő szent fiától és az Úr Jézus Krisztustól. Fennálló énekül a 105. Zsoltár első versét énekeljük, így kezdődik az első vers, adjatok hálát az Istennek. Helyünket elfoglalva folytassuk tovább Isten tiszteletünket a 105. Zsoltár 3. versének éneklésével, így kezdődik, keressétek-e kegyes Urat. Hallgassátok meg Istennek szent igéjét, amint szól hozzánk, ahogy írva található Dániel próféta könyvének 2. fejezetében.
Uralkodásának 2. esztendejében álmokat látott Nabukadnezár, és nyugtalan lett a lelke, és nem tudott tovább aludni. Ekkor azt mondta a király, hogy hívjanak írástudókat, varázslókat, igézőket és káldeusokat, hogy megmagyarázzák a király álmait. El is jöttek hozzá, és a király elé álltak. Azt mondta nekik a király, álmot láttam, és nyugtalan a lelkem, amíg meg nem tudom a jelentését. A kádeusok aránynyelven azt mondták a királynak. Király, örökké élj, mondd el az álmot szolgáidnak, és mi megmagyarázzuk az értelmét. De a király így felelt a kádeusoknak. Szilárd az elhatározásom. Ha nem mondjátok meg nekem az álmot és annak jelentését, darabokra tépetlek benneteket, és házaitok szemétdombá lesznek. Ha pedig az álmot és annak értelmét megmagyarázzátok, ajándékot, jutalmat és nagy méltóságot kaptok tőlem. Ezért hát mondjátok meg nekem az álmot és annak jelentését. Ők másodszor is így válaszoltak. Mondja meg a király az álmot szolgáinak, és mi megmondjuk a jelentését. Erre a király így felelt. Most már biztosan tudom, hogy csak időt akartok nyerni, mert látjátok, hogy megmásíthatatlan a szavam. Ha az álmot nem mondjátok el nekem, azt csak egyféleképpen ítélhetem meg. Megegyeztetek, hogy hamis és csalás szavakkal szóltok hozzám, hogy az idő teljen. Mondjátok el az álmot, akkor tudni fogom, hogy az értelmét is meg tudjátok magyarázni. A káldeusok így feleltek a királynak. Nincs ember a földön, aki a király dolgát megjeleníthetni. Nincs egyetlen nagy és hatalmas király sem, aki ilyen dolgot kívánt volna írástudóitól, varázslóitól és a káldeusoktól. Mert az a dolog, amit a király kíván, igen nehéz, és nincs más, aki megjelentethetné a királynak, hanem csak az istenek, akik nem laknak együtt a halandókkal. Emiatt a király megharagudott, és igen fölgerjedt, és meghagyta, hogy minden bölcset veszítsenek el. Ekképp kiadták a parancsot, hogy öljék meg a bölcseket, keresték Dánielt és társait is, hogy őket is megöljék. Dániel pedig bölcsen és értelmesen felelt Arióknak, a királyi testőrség parancsnokának, aki már elindult, hogy megölje a babiloni bölcseket. Azt kérdezte Arióktól, a király főemberétől. Miért adott ki a király ilyen kegyetlen parancsot? Akkor Ariók elmondta a dolgot Dánielnek. Dániel pedig bement a királyhoz, és arra kérte, adjon neki időt, hogy megjelenítse az álom értelmét a királynak. Ekkor Dániel hazament, és elmondta ezt társainak, Hananyának, Misáélnak és Azarjának, hogy kérjenek irgalmasságot az egek istenétől, hogy a titok miatt ne vesszenek el Dániel és társai, meg a többi babiloni bölcs. Ekkor Dániel előtt föltárult a titok, éjjeli látomásban. Dániel pedig áldotta az egek istenét. Így szólt Dániel. Áldott legyen az Isten neve örökkön örökké, mert övé a bölcsesség és az erő. Ő változtatja meg az időket és alkalmakat. Letaszítja és fölemeli a királyokat. Bölcsességet ad a bölcseknek, és tudományt az értelmeseknek. Ő tárja föl a mély és elrejtett dolgokat, tudja, mi van a sötétségben, és a világosság lakik vele. Hálát adok neked, Atyáim Istene, és dicsérlek, hogy bölcsességet és erőt adtál nekem, és most tudtul adtad nekem, amit kértünk tőled, mert tudtul adtad nekünk a király dolgait. Dániel ezután bement Arjókhoz, akit megbízott a király, hogy elveszítse a babiloni bölcseket. Elment hozzá, és azt mondta neki: ne veszítsd el a babiloni bölcseket, vigyél a király elé, és megmondom a királynak az álom jelentését. Akkor Arjók sietve bevitte Dánielt a király elé, és azt mondta: találtam egy férfit a júdai foglyok között, aki az álom megfejtését elmondja a királynak. Így szólt a király Dánielhez, akit Baltazárnak neveztek: csak ugyan képes vagy arra, hogy elmond nekem az álmot, amit láttam, és annak jelentését? Dániel így felelt a királynak: a titkot, amelyről a király tudakozódott, a bölcsek, varázslók, írástudók és jövendőmondók nem tárhatták föl a király előtt. De van Isten az égben, aki a titkokat föltárja. És ő azt tudatta Nabukadnezár királlyal, hogy mi lesz az utolsó napokban. Álmod, elmének látomása az ágyban ez volt: neked, ó király, gondolataid támadtak ágyadban afelől, hogy mi lesz ezután. És aki a titkokat föltárja, megjelentette neked mindazt, ami lesz. Előttem pedig nem azért árult föl ez a titok, mert minden élőnél bölcsebb vagyok, hanem azért, hogy az álom értelme a király tudomására jusson, és megértse, és megértsd szíved gondolatait. Te, ó király, íme egy nagy szobrot láttál. Ez a szobor hatalmas volt, és igen fényes. Előtted állt, és a látványa rettenetes volt. Ennek a szobornak a feje színaranyból, a mellei és a karjai ezüstből, hasa és az oldala részből, lábszárai vasból, lábai pedig részint vasból, részint cserépből voltak. Amíg nézted, egy kő leszakadt, anélkül, hogy kéz érintette volna, és ledöntötte azt a szobrot vas és cserép lábairól, és darabokra zúzta. Akkor összezúzódott a vas, a cserép, a réz, az ezüst és az arany. Olyanok lettek, mint nyári szérűn a polyva, melyet fölkap a szél, és még a helyét sem találják többé. Az a kő pedig, amely ledöntötte a szobrot, nagy hegyé lett, és betöltötte az egész földet. Ez az álom, és annak jelentését is megmondjuk a királynak. Te, ó király, királyok királya, akinek az egek istene birodalmat, hatalmat, erőt és dicsőséget adott, és mindenütt, ahol emberek, mezei állatok és égi madarak laknak, a te kezedbe adta azokat, és úrrá tett téged mindezeken, te vagy az aranyfej. Utánad egy másik birodalom támad, amely kisebb nálad, majd egy harmadik birodalom részből való, amely az egész földön uralkodik. A negyedik birodalom pedig erős lesz, mint a vas, mert a vas széttör és összezúz mindent. Bizony, miként a vas pusztít, úgy töri össze és pusztítja el mindazokat. És miképpen a lábakat és az ujjakat részint cserépből, részint vasból valónak láttad, úgy az a birodalom kétfelé szakad. De lesz benne a vas erejéből, amint láttad, hogy a vas össze van vegyítve a szagyabb cseréppel. Lábújai részint vasból, részint cserépből vannak, mert az a birodalom részben erős, részben pedig törékeny lesz. Az, hogy vasat agyagcseréppel összekeveredve láttál, azt jelenti, hogy utódaik házasodás révén keverednek, de nem egyesülnek egymással, amint a vas sem vegyül a cseréppel. Ezeknek a királyoknak az idejében támaszt az egek istene egy birodalmat, amely nem pusztul el soha. És ez a birodalom más népre nem száll át, hanem szétzúzza és véget vet azoknak a birodalmaknak, ő maga pedig örökké fennmarad. Ezért láttad, hogy a hegyről kő szakadt le anélkül, hogy kéz érintette volna, és szétzúzta vasat, rezett cserepet, ezüstöt és aranyat. A nagy Isten tudtul akarta a királynak adni azt, ami majd ezután lesz. Az álom igaz és bizonyos annak értelme. Akkor Nabukadnezár király arcra borult, és imádta Dánielt, és meghagyta, hogy étel és italáldozatot mutassanak be neki. Azután így szólt a király Dánielhez. Valóban a ti istenetek az istenek istene, és a királyok ura, és a titkok kinyilatkoztatója, mivel te megjelentethetted ezt a titkot. Akkor a király fölmagasztalta Dánielt, sok és nagy ajándékot adott neki, és hatalmat adott neki Babilon egész tartománya fölött, és az összes babiloni bölcs elöljárójává tette. Dániel pedig azt kérte a királytól, hogy Sadrákot, Mésákot és Abednégót rendelje ki a babiloni tartomány gondviselésére, Dániel pedig a király udvarában maradt. Isten tegye áldottá az ő igéjét, hogy halljuk, értsük, szívünkbe fogadjuk. Kedves testvérek, imádkozzunk! Drága mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által. Te vagy az, aki az eget és a földet és mindeneket teremtette. Te vagy az, aki mi felőlünk is elgondolta, hogy majd egyszer megszületünk, és te hozzád fogunk tartozni majd. Te olyan nehéz elképzelni azt, és nem is tudunk belelátni ebbe a titokba, hogy hogyan lehetséges, hogy te, a világ ura, mindeneknek a teremtője, velünk is törődsz. Még nagyobb csoda az, hogy szólhatunk hozzád. De nem a saját érdemünkből, hanem Jézus Krisztus golgotai áldozata révén. Köszönjük azt, hogy elválasztottál minket, köszönjük azt, hogy elhívtál, köszönjük, hogy most összegyűjtöttél minket, és ezt külön is hálával köszönhetjük, hiszen láttunk olyan időszakot, amikor meg voltunk vonva egymás társaságától. De tudjuk azt, hogy lélekben együtt voltunk, a Szentlélekkel együtt imádkozhattunk, aki szüntelenül könyörög értünk. Add hát, Urunk, hogy minden ezután következő Isten tiszteletet úgy tudjuk végigélni, hogy gondoljunk arra, hogy voltak és még lesznek is szűkös idők. Használjuk ki az időt, mert az idő gonoszak. Köszönjük azt, hogy most itt lehetünk, kérünk, hogy áld meg az ige szólóját és hallgatóit egyaránt. Amen.
Bűnbocsánat igéjét ismételten János első leveléből olvasom. Ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól. Isten igének hallgatására készülve a 165. dicséret 6. versét énekeljük. Istenünknek az az igéje, amelyet szent lelkének segítségével hirdetni kívánok köztetek, írva található a már felolvasott szakaszban, Dániel próféta könyvének 2. fejezetében, a 19. verstől a 23. versig. Akkor Dániel előtt föltárult a titok éjjeli látomásban, Dániel pedig áldotta az egek istenét. Így szólt Dániel: áldott legyen Isten neve örökkön örökké, mert övé a bölcsesség és az erő. Ő változtatja meg az időket és az alkalmakat. Letaszítja és fölemeli a királyokat. Bölcsességet ad a bölcseknek és tudományt az értelmeseknek. Ő tárja föl a mély és elrejtett dolgokat, tudja, mi van a sötétségben, és világosság lakik vele. Hálát adok neked, atyáim istene, és dicsérlek, hogy bölcsességet és erőt adtál nekem, és most tudtul adtad nekem, amit kértünk tőled, mert tudtul adtad nekünk a király dolgát. Kedves testvéreim, úgy voltam ezzel a fejezettel, mint amikor egy svéd asztal előtt áll az ember lánya egy puccos étteremben, és azt se tudja, hogy most mit válasszon a bőséges kínálatban, hiszen ez a fejezet tel is tele van üzenettel. És bár nem szoktam ilyet tenni, de most mégis az üzenetek mentén építettem fel az ige hirdetést. Az elmúlt vasárnap egy bőséges bevezetést kaptunk Dániel korába, mikor, hol vagyunk, ezért ezt nem is szeretném ismételni, csak annyit, hogy a babiloni fogság idején Nabukadnecár, a hatalmas uralkodó, aki előtt nem állhat meg senki, aki az Isten népét is leigázta, fogságba hurcolta, a király megkezdi az átképzési programját a zsidó ifjak legnemesebbjeinek, erről szólt az első fejezetbeli történet, és arról is, hogy Dániel és társai hűségesek maradtak Istenhez és parancsaihoz, és Isten sem feledkezik el róluk, mert megtartatnak ellenséges környezetben is. Isten védelmezi őket, használja őket, hogy világítsanak, miként a csillagok. Ez a fejezet úgy kezdődik, hogy a hatalmas birodalom feje álmodik. Álma nem nyugalmat ad, hanem félelmet. Egyik fordítás úgy írja, hogy lelke úgy megrémült tőle, hogy álma is elhagyta. Tehát ezután, az álom után tipródik, nyugtalan, és a rossz érzés maradt csak meg benne, hogy valamit álmodtam, de vajon miért és mit, nem tudom. Azt kívánja, hogy a bölcsei mondják el, mit álmodott, és egyben fejtsék is meg az álom értelmét. És ez túl nagy feladat volt nekik, a mágusoknak, varázslóknak, nincs világosságuk, nincs értelmük hozzá. Hogyan lehetne, amikor az álom az Istentől jött, és ehhez nem érthetnek azok, akik csak a sötétségbe tapogatóznak. A varázslók és a bölcsek éreznek valamit az álom súlyából, de ugyanakkor a saját határaikat is, és megkísérlik ezt megértetni a királlyal, hogy hát lehetetlent kérsz, hiszen mi csak emberek vagyunk. Kimondják, hogy nincs is más, aki azt el tudná mondani a királynak, csak az istenek, akik nem laknak együtt a testben élőkkel. A bölcsek itt valóban bölcsek, mert megérzik azt, hogy Istennel van dolguk. Viszont abban nem bölcsek, hogy az az élő Isten, aki a mi Istenünk, mégiscsak lealázkodik az emberhez, és lehet vele kapcsolatban élni, szeretett kapcsolatban élni, hogy ő az, aki szól, és ő az, aki hallja a mi imádságainkat. Nabukadnecár nem akarja érzékeltetni a határait, tehetetlen haragjában inkább elrendeli a babiloni bölcsek kivégzését, az összeset. De a hatalom a király kezébe van, és ő azt teheti vele, amit csak akar. Isten gyakran megengedi a történelem folyamán, hogy zsarnokok kerüljenek hatalomra, akik, ha úgy tetszik, akár ki is írthatják hatalmuk révén, a nép egy részét fenyegetőzhetnek és be is válthatják. Ugye királyokat taszít el és királyokat támaszt, ez mind Isten hatalmába van, és az is, hogy milyen királyokat, milyen vezetőket ad egy népnek. Adhat zsarnokokat is, akár a mi időnkben is. De a legfontosabb, és minden élethelyzetben a legfontosabb, hogy az Isten népe az Istenre figyeljen, hogy nekünk vele legyen beszédes kapcsolatunk. Az igének van igaza, és az ige azt mondja, hogy minden hatalmasság Istentől van, míg a Nabukadnecár féléké is. A hatalom és a magabiztosság mögött azonban ott van mindig a félelem is. Mindig ott van a félelem. Hogy mi lesz velem? Meddig enyém az a hatalom? És Nabukadnecár is azon töpreng, ezt leírja az ige, ezelőtt a furcsa álom előtt, hogy mit hoz számomra a jövő, így alszik el. És ez a legnagyobb kérdés a mai napig is, hogy mi lesz holnap? Ma még élünk, ma még itt vagyunk, de mi lesz holnap? És Nabukadnecár nem érzi magát biztonságban, és nincs is biztonságban. Mert nincs fogódzója, mert nem ismeri az örökkévaló Istent, aki által van az ő királysága, és aki a mi jövőnket is biztosítja. És semmi nincs a kezében, még ha azt is hiszi, hogy mindent kézbe tart. Ezért is van az, hogy dübegurul, és gyilkos indulatával árasztja el a bölcseket. Hogyha nem úgy van, ahogy én akarom, ahogy azt én parancsolom, akkor vesszetek el minnyájan. Aki nem tud uralkodni az indulatain, az gyenge ember. És Isten nélkül a legbiztosabbnak látszó, a legmagasabban levő, polcon ülő ember is semmi. Jó lenne ezt nekünk mindig így látni, mindenféle relációban, hogy akármilyen magasan van, nincs magasan. Éppen ezért keressük mindig Istennél az oltalmat és menedéket, és az ő oltalma, az ő szent lelke veszi el szívünkből a félelmet, hisz hogyha Isten velünk, akkor ki lehet ellenünk. A másik nagy téma itt ebben a fejezetben az álom kérdése. Biztosan mindannyian szoktunk álmodni, reggelre kelve lehet, hogy el is felejtjük, és csak az az érzés marad meg, hogy ez egy jó álom volt, vagy ez egy félelmetes álom volt. Van úgy, hogy vannak visszatérő álmaink, vagy kusza, zavaros álmaink, mert azt keveri ki az agyunk, és félelemmel ébredünk. Figyelmeztethet egy-egy álom a rendezetlen dolgainkra, de nem ajánlom senkinek sem, hogy holmi álomfejtésbe kezdjen, mint ahogy tette ezt a király. Álmainkat nem nagyon tudjuk uralni, de minden elalvás előtt kérhetjük a mi Urunkat, hogy adjon nekünk békességes megnyugvást. Adjon nekünk békességes álmokat is, akár nehéz élethelyzetben. Hiszen Isten mindent kézbe tart ezen a világon, az álmainkat is, a történelem folyását is, kormányokat, zsarnokokat, tudósokat, bölcseket, hitetleneket, hívőket, vírust és betegséget egyaránt. Amikor én kicsi voltam, sajnos én úgy keltem reggelenként, hogy otthon szokás volt kutatni az álmos könyv alapján az álomnak az értelmét. Reggelre kelve az volt az első, hogy fellapoztam, és szinte mindig ott volt szívemben az a rettegés, hogy jaj, csak nehogy rosszat jelentsen. És hogyha netántán olyat olvastam ki, valami bajt, akkor az egész napomra rányomta a bélyegét, és meghatározta a kedvemet. Ez nem Istentől volt, és ezt a megtérésemkor komolyan le kellett tennem az Isten elé, el kellett határolódni tőle, elégetve azt az álmos könyvet, amit használtunk. Mert Isten szól mi hozzánk, Isten szól mi hozzánk. És leginkább, elsődlegesen, és ezt szeretném vastagon aláhúzni, ha lehet itt szóban, az ő igéjén keresztül szól mi hozzánk. Itt egy különleges helyzet volt, az Isten népének volt szüksége kijelentésre, bátorításra és megerősítésére. Számomra az egy üzenet volt, lehet ezzel vitatkozni, hogy így van vagy nem így van, de valahol ez az álom nem is Nabukadnecárnak szólt, leginkább, hanem annak a kicsi népnek, amelyik ott volt megaláztatásban és szétszóratásban, annak a kicsi népnek, az Isten népének, amely nem veszhet el, és nem lehet bátortalan abban a helyzetben. És számunkra is biztatás az, hogy az idők végén az Isten támaszt egy birodalmat, amely nem pusztul el soha. A hegyről legördülő kő szétzúzza a birodalmakat, az összeset, végén pedig nagy hegyé lesz, és betölti az egész földet. Nem lehet nem gondolni arra a kőre, hogy a zsoltárok alapján is, és az egész új szövetség alapján, aki a szeglet kővé lett, aki a kőszikla, maga Jézus Krisztus, aki a halálával, feltámadásával utat készített nekünk ebbe az örökkévaló országba. És ő az ajtó, akin keresztül oda be is juthatunk. És Dániel ebben megerősödhetett, hogy igen, mi nem veszünk el itt, nem itt ér véget a mi népünknek a története, hanem mindent Isten tart kézben, és a végén lesz egy ország, ahol nekünk helyünk lesz. Aztán a következő üzenet Dánielnek a személye. Végig egy nagyon-nagyon pozitív példa előttünk. Egy olyan ember, aki nem fél, akinek jó kapcsolata van a környezetével, még akkor is, hogyha ez a környezet egy istentelen, pogány környezet, de leginkább jó kapcsolata van az ő Istenével, aki bölcsétette és megtanította, melyik úton kell járnia. Akik bíznak az Istenben, olyanok, mint a Sion hegye, megállnak és nem ingadoznak. Még akkor is, amikor nagyon messze vannak a Sion hegyétől, akkor is biztosak. És Dániel tudja azt, hogy az Istennek célja van vele. Neki nem a zsarnok király diktál, és neki van bölcsessége, ő tud nyugodtan aludni, ott is. És tud bölcsességet kérni, és tud hittel időt is kérni, és reménységgel, hogy megadja neki a király. Ugyanakkor Dániel nem játssza el a mindentudót, hiszen még ő sem tudja itt még az elején az álom jelentését. Istent féli, és ezért nem fél emberektől, nem fél arjóktól sem, a testőrök parancsnokától sem, aki már indulna is végrehajtani a gyilkos királyi parancsot, és nem fél a király elé sem állni. Okos, értelmes szavakkal meg tudja állítani a veszedelmet. Tehát ez is egy üzenet, hogy igen, az Isten embere keresi a kapcsolatot másokkal. Mert velük beszélgetni, nem pánikol, hanem békessége van. Kérdez és időt kér. Egy vészterhes időben azt gondolnánk, hogy emberileg nincs idő semmire. Azonnal kell cselekedni, minden gyorsan lepereg, ugye arjók már indul. Én gyakran szoktam érezni azt egy-egy élethelyzetben, hogy szorít az idő. Most kell cselekedni azonnal, mert elszalasztódik egy alkalom, nem tér vissza egy lehetőség, nincs idő toporogni. Az ős ellenségnek ez is a taktikája, hogy minket mindig beszorítson egy idői korlátba. Sürgetés hajt, mint egy hajcsár, hogy már is, és azonnal. Mi pedig elkezdünk akkor kapkodni, vagy éppen lebénulunk a tehetetlen félelemtől. Dániel tudja, hogy az idő az az Isten kezébe van. Bár itt a királytól kéri, de Isten az idő ura. Számára egy nap olyan, mint ezer esztendő. Az időt mi nem uralhatjuk, még Nabukadnezár király sem uralhatja, aki a világ legnagyobb ura. És nem tudjuk az időt se lefékezni, se siettetni. Amit tudunk, hogy elfogadhatjuk Isten kezéből mindig az időnek a forgását, meg a változásait, hogy azt az Isten hozta, az Isten fordította, és magunkat közben tudjuk mindig az Isten kezében. És mindig kérhetjük azt, hogy kezeink munkáját pedig ő tegye állandóvá nekünk, hogy a mi napjaink, az időnk, ha soha ne hiába valósággal teljen el, hanem Isten szolgálatába teljen el. Isten uralkodik a világ felett, ő határozza meg életünk eseményeit, fordulatait, a jókat és a rosszakat egyaránt. Akit akar, felemel, s akit akar, megaláz, az ő bölcsessége szerint. És amire mi azt mondjuk, hogy ez váratlan, csak számunkra váratlan, mert az Istennél eltervezett. És Istennél valahogy mindig egybe van a múlt is, a jelen is, és a jövő is. És a földi királyok valamiképpen mindig őt szolgálják, még az istentelenek is. És ez a gondolat majd az álom magyarázatánál is előjön, hiszen Isten a jövőről beszél a királynak is, meg nekünk is. És a földi királyok csak átmenetiek, addig tartanak, amíg az Isten fenntartja őket. Egyedül az Isten hatalma örök és állandó. És amit Dániel tesz, éppen ezért az nem az egy helybe toporgás, hanem a hitnek a cselekedete. Hazamegy, elmondja hittársainak, hogy kérjenek irgalmasságot az egek istenétől, hogy e titok miatt ne vesszenek el. Tehát amire van idő, amire kellene, hogy mindig legyen időnk, az az imádság, az a könyörgés. És nem lehetünk olyan időszűkében, hogy erre ne legyen időnk. Egy sóhajtás. Összetesszük a kezünket, megállunk. És ott van az igében a biztatás, hogy nagy ereje van az igaz ember buzgó könyörgésének. És a közös imádság aztán megsokszorozza az erőnket. Ott mindig csodák történnek, amikor a hívő emberek egy akarattal képesek odaállni az Isten színe elé. Nem elvárja, hogy az Isten mentse meg őket, tegyen csodát, hanem úgy írja itt az ige, hogy irgalomért könyörögnek. Mert olyannak ismerték meg az Istent, aki az irgalmasság atya. És közben vállalják esendésüket és veszendőségüket. Tessék nyugodtan akár ide előre is ülni, itt még van hely. Bátran. Tehát ott állnak az Isten előtt, a hívők egységben, imádságban. Ha az Isten nem szól, ha nem könyörül rajtuk, akkor ők is elvesznek a többi bölccsel együtt, de hiszik, hogy Isten uralja a helyzetet. És az igazak könyörgése feltartóztatja a pusztulást és a halált. Az ige úgy írja, hogy Isten nem sokáig váratott magára, és Dániel megértette a titkot éjszakai látomásban, Isten világosságában megkapta a kulcsot a titokhoz. Még jelenik számára is Nabukadnecár állóképe, és az álom értelme is megvilágosodik. Tehát ismét egy álom, ismét egy jelenés, ha úgy tetszik, de ne felejtsük el, hogy idegen földön vagyunk, Dániel nem kezdhette el tanulmányozni az Isten igéjét, ez volt az Isten közvetlen útja. Ugyanakkor Dániel tisztában van azzal, hogy ő sem nagyobb vagy több embertársainál, így van magáról, hogy előttem nem azért tárult fel ez a titok, mert minden élőnél bölcsebb vagyok, hanem azért, hogy az álom a király elé jusson. Amint pedig megkapja a kijelentést, nem szalad azonnal a királyhoz, még van ideje a dicséretre. Tovább imádkozik, felszakad a hála a szívéből. Megköszöni az Istennek a kijelentést, a megtartatást. Ebből is az látszik, hogy számára nem a megmenekülésük volt az elsődleges. Kikürtölhette volna azonnal a titkát, hogy emberek örüljetek, megszabadultunk, hanem az élő Isten jelenléte, hogy ott van az Isten színe előtt. Ez a legfontosabb, és nem a király előtt való megjelenés. Bárcsak a mi életünkben is így lehetne ez, hogy a királyok királya előtt való megjelenés a legfontosabb, az ő dicsérete, a köszönet. Mert az erő, a félelem legyőzése innen származik, a reménységünk ő benne gyökerezik, és a fontos dolgok Isten előtt állva történnek, a hit szép harcát valahogy így harcoljuk mindannyian. És ami később a nyilvánosság előtt zajlik, az ott születik meg térden állva, összekulcsolt kézzel. Tehát nem elvesztegetett idő az imádság ideje, a dicséret ideje különösen nem. Külön megérne egy igehirdetést Dánielnek az imádsága, hogy hogyan dicsőítette az Urat. De most erre ne térjünk ki, otthon nyugodtan el lehet e felett is csendesedni, hogy mi is van benne, mit tud ő az Istenről, és hogyan teszi ezt, de utána megy vissza Arjókhoz, majd a királyhoz, és elmondja az álmot, annak jelentését. És teszi ezt úgy végig, hogy közben az élő Istenről tesz bizonyságot. Nem megyek most bele az álom magyarázatába. Ez is külön igehirdetést jelenthetne. Azt gondolom, hogy ez még a következő fejezetekben bőséggel elő fog jönni. De ebben a párbeszédben a király és Dániel között olyan szépen benne van az is, hogy meg akarja védeni a bölcseket is. Hiszen mondhatná azt, hogy vesszenek ezek a pogány bölcsek, őket lefejeztethetett. Milyenk az igazság? De nem ezt teszi, hanem védi őket, hogy nem is tudták volna ezt megfejteni. Mert az igazság az Isten kezébe van, hiszen nem tehetnek ők erről, hogy nem tárhatták fel a király előtt a titkot, mert erre csak az Isten képes. És van bátorsága ezt is kimondani ott abban a környezetben, ítéletként a babiloni istenekre, hogy van Isten az égben, aki a titkokat feltárja. Egyetlen egy Isten, aki mégis kijelenti akaratát. És a királya végén erre arcra borul, és ezt mondja, valóban a ti istenetek, az isteneknek istene, a királyok ura és titkok kinyilatkoztatója, hogy te is megjelentetted most nekem ezt a titkot. A nagy Nabukadnecár, aki azt hiszi magáról, hogy élet és halál ura, itt átélheti azt, hogy igen, van nálam egy nagyobb úr, akinek a kezében lehetek, és csak egy porszem vagyok. Isten elkezdte benne az ő jó munkáját. Egyik oldalon ott van a hatalmas király, aki fél retteg és halált oszt, másik oldalon ott van Dániel és társai, akiknek békessége van, akik tudnak imádkozni, dicséretet mondani, bizonságot tenni. Az egyik oldalon a hatalom, az erőfitoktatása, a másik oldalon az imádság és a dicséret. Az egyik út a halálba vezet, a másik az életbe. Kegyelem az, hogyha ott van a szívünkbe már az Istenbe vetett bizalom, és engedjük, hogy ez növekedjék. És Isten áldjon meg bennünket úgy, hogy a hit útját járjuk, az imádság útját, hogy Isten használhassa az életünket mások felé való bizonságtételre. Most kaptunk időt az Istentől arra, hogy ráfigyeljünk. Hiszem, hogy ő mindig megadja az életünkbe, kijelöli ezeket a fontos időket az imádságra, a dicséretre és a bizonságtételre. Mi pedig az Istenre figyeljük, hogy el ne tévesszük ezeket az időket. Amen. Isten szavára ráfelelve énekeljük az 512. dicséretünk 3. versét. Így kezdődik ez a vers, nincs oly tudós sehol, ki megtanít utadra. Dicsérünk és maragasztalunk örökkévaló mennyei atyánk, azért, aki vagy. Hatalmas úr vagy, aki kézben tartod az egész világ mindenséget, az időket, az embereket, az emberi szíveket is, indulatokat is, és azokat oda hajtod, ahova akarod. Köszönjük, Urunk, azt a kegyelmet, amivel irgalmas is vagy hozzánk Jézus Krisztusban, hogy az életet készítetted el az örökkévaló, el nem múlót, örökkévaló országodban. És köszönjük, hogy a tieid bárhol is vannak, vagy bármi is történik velünk, biztonságban lehetünk a te atyai kezedben. És köszönjük, Urunk, hogy mindig lehet időnk az imádságra, a dicséretre. Bocsásd meg, amikor mi ezt máshogy gondoljuk, egészen máshogy éljük. Bocsásd meg kapkodásainkat, bizalmatlanságainkat. Bocsásd meg, amikor nincs időnk, tereád, pedig ez lenne a legfontosabb. Urunk Istenünk, formáld a mi életünket, hogy előtted állva veled teljünk meg egészen, hogy azután téged tudjunk sugározni is, rólad bizonságot tenni. Nem tolakodóan, hanem szerinted valóan. Azzal a felüljövő szeretettel, amivel te is elfogadsz és szeretsz bennünket. Urunk, eléd visszük az egyházunkban zajló választásokat. Urunk, erre nézve is hisszük és valljuk, hogy nincsen esperes, nincsen püspök, csak ha te könyörülsz rajtuk és oda helyezed őket, de könyörül meg mi rajtunk, hogy a megfelelő emberek kerüljenek a megfelelő helyre. De bárhogyan is történik, Urunk, a te gyermekeid, hadd tudjanak akkor is imádkozni és téged dicsérni. És könyörgünk, Urunk, országunkért, az emelkedő vírus számokért, Urunk Istenünk, te tudod ezt is kézbe tartani, te tudsz bennünket megoltalmazni és megőrizni. Kérünk a betegek számára, te adj gyógyulást, de mindegyikünknek te vedd el a félelmet és a rettegést a szívünkből, hogy benned bízzunk, és rád bízzuk a jövőnket, a folytatást. Hadd jöjjön az tőled, és mi pedig hadd találjuk meg benne a szolgálati helyünket. Urunk Istenünk, áld meg kérünk most a csendben elmondott imádságainkat is. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek, ami mennyei atyánknak szeretete, az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Szentlélek Isten közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen.